Nagy generáció.
Hol tartunk ma, mi, 50 fölöttiek?
Mékuti Ilona műsora.
Litván Györgyné Gál Éva történésszel beszélgetünk. Eredetileg a Lejáratás és bomlasztás című könyvet kapcsán, ami alapvetően az 50-es évek, sőt 60-as évek titkos szolgálatának működését mutatja be, de hát nem csak erről beszélgettünk, hanem arról is, hogy hogyan éli át, illetve éli túl egy szakma a rendszerváltást, ugye, és hogy hogyan folytatódott szinte egyenes vonalban sok minden abból, ami a rendszerváltás előtt volt a titkos szolgálatban. De azt mondtad a hírek alatt, hogy nagyon rosszul érezted magad, amikor olvastad ezeket a dokumentumokat.
Hát igen, rosszul éreztem magam, egyrészt a ügynökjelentések undorítóak, de nem csak az ügynökjelentések, hanem ami ugye az ügynökjelentésekre a tartótisztek, a tartótiszt az, aki
igen,
a kapcsolatot
tudjuk,
tartja,
igen, sokat beszéltünk.
Rájegyezték a véleményüket, és az a sok hülyeség és undorító dolog, amit rájegyeztek, hát az ember ettől nem derült jókedvre. Úgyhogy miután befejeztem, én tulajdonképpen azt hiszem, ezt már mondtam, hogy nem akartam megírni ezt, csak amikor már átnéztem olyan nagyon sok anyagot, akkor úgy éreztem, hogy most már, ha én ezt tudom, akkor ezt kötelességem megírni. Nagyon sok apró konkrétum van, ami nem csak erre az ügyre jellemző, hanem másra. És hát a tulajdonképpen a többi tanulmány is, ami különböző időben és különböző helyeken jelent meg, ezekből az anyagokból mentem tovább. Például a Szalai Sándorra vonatkozó.
Igen, Szalai Sándor, tegyük hozzá, hogy nemzetközi hírű szociológus professzor volt, ő valóban szociológus
igen,
volt Litván György Szalai ellentétben.
Sándor, ugye ő szociáldemokrata volt, aki már a Rákosi alatt is nagyon 6 évet ült, tehát ők a úgynevezett jobboldali szociáldemokrata perben állítólag halálos ítéleteket is akartak hozni, de minden esetre mindenki, majdnem mindenki életfogytiglant kapott. Amit ugye akkor, aki életben maradt, azért tudtuk, hogy azért majd csak egyszer ki fog jönni. Na most ezeket a szociáldemokratákat a Nagy Imre kormány alatt is csak a végét tudták, mert az Ávó és persze Rákosi a végsőkig ellenállt annak, hogy kieresszék a
börtönből
politikai foglyokat. Na most Szalai egy érdekes ember volt, ő nagyon sokat beszélt, mint egyetemista, hallgattam is őt, mint professzort, nem voltam ugyan szociológiai szakos, de megírtam egyébként, hát most nem tudok elmondani mindent, persze, hogy a Szalainak milyen nagy szerepe volt a magyar szociológia. Na most ő a Méreivel jóban volt, egyébként mi is elég jóban voltunk, és őt be akarta Hollós Ervin, alezredes.
Akit be akarta szervezni a Szalait,
ő
aki
vezette
nem volt
az egész ügyet.
Igen.
Ő be akarta a Szalait rángatni ebbe az ügybe, letartóztatni. Úgy látszik, ő még nem tudta akkor, de aztán rá kellett jönni, hogy a Kádár nem engedi ezeket a régi szociáldemokratákat. Először azt hittük, hogy csak azokat nem engedi, akik ültek, de nem, mert azok, akik a 50-es évek koncepciós pereibe ültek, azok közül meg a Donát Ferencet, a Losonci, és az Ádám Györgyöt nyugodtan letartóztatták. A Szalait és más vezető szozdemeket nem. Tehát ő, mikor látta, hogy akármit csinál, nem lehet letartóztatni, se őt, se Justus Pált, aki szintén benne volt a Hungarikus ügyben Bérei barátjaként, akkor elhatározta, hogy most le kell őket járatni, és ezt tudatosan megtervezte, hát ez írásban is van, hogy a Hollós adott utasítást el kell terjeszteni róla az ügynökök.
Igen, ugyan, ezt mondtad.
Hogy a BM embere, ugye ezt a szót használták, a BM, a belügy embere, a rendőrség embere, és ezt sikerült is elterjeszteni akkor. Annál is inkább, mert a Szalai nagyon hangosan és nagyon nyíltan szitta a Kádár rendszert.
Milyen eszközöket vetettek még be ellene?
Hát minden, ezek az úgynevezett operatív eszközök közé nem csak a besúgók tartoztak, hanem a lehallgatás, ami telefon lehallgatáson kívül helység le. Sőt, a Szalai lakásában nem csak egy szobába, két szobába építettek be lehallgató berendezést, ami egyébként mulatságos dolog. Azon kívül megfigyelés, ez a személyi köve, amit először mondtál, hogy mit írtak rólunk, az egy ilyen kéthetes, hát azért nagyon sokba került ez a megfigyelés, mert sok embert kellett bevetni, autót is. Tehát az egy ilyen megfigyelés időszakából tartó. Akkor reggeltől odaálltak, illetve a mi esetünkben nem álltak oda, a Németvölgyi úton laktunk, és a utca egyik oldalán nem voltak házak, mert a villamos ment a mély úton. Odaépítettek egy ilyen útépítő kis viskót.
És ott voltak.
És ott volt addig, amíg le nem tartóztatták. Na most vissza, mindegy. Tehát a személyi figyelés is benne volt. A posta bontását az magától értetődő volt. Azt hívták K rendszabálynak.
És tehát tulajdonképpen mindent, amit általában ott másokkal kapcsolatban is használtak, csak te úgy érezted mégis, hogy az ő esete, konkrét esete valamilyen módon magában hordja azt az általános gyakorlatot, és ezért tartottad érdemesnek ezt megírni, ami nagyon jellemző volt abban az időben.
Azzal kezdtem, hogy most egy fordított ügynök ügyről lesz szó, nem olyanokról, akit most lelepleződik, mint ő, hanem akiről hamisan terjesztett. Na most azt gondolom, hogy más is, nem ez az egyetlen eset, tehát bizonyos kötelességünk, hogy úgy mondjam, rehabilitálni tisztára most. És meg, amikor a Szalairól ezt megtudtam, rögtön fölhívtam a lányát, akit ismerem, a gyerekei is elhitték, annyira mindenki olyan sikeresen terjesztették, és hát az nagy megkönnyebbülés volt mindenkinek, hogy nem.
És ti is elhittétek akkor?
Hogy?
Ti is elhittétek akkor?
Mi is elhittük, és ezt én bele is írtam, zárójelbe, elhittük. Nem a, ugye ez nem gyónás ez a könyv, de azért nem akartam, hogy csak harmadik személyben legyen. Mi is elhittük. Ugye, elhittük, mert a Szalainak nem lett semmi baj, ahol ott nyílt színen nagyon fidalmazta a Kádár, magát Kádárt személy szerint is, hogy a Kádár mégis miért mentette őt meg az Ávótól, az gondolom, hogy talán nem jutott el, hogy talán nem merték a Kádárnak elmondani, hogy a Kádárt ugyanolyan véres bolsinak nevezte, mint amilyen a Rákosi volt, stb. Tehát van egy ilyen effektus, lehet, hogy ma is van, hogy a legfőbb vezetőnek nem merik elmondani a
valóságot?
Igen. Uh-huh. Úgyhogy szóval sok minden következtetés lehet
levonni. Ezek a mechanizmusok folytatódnak, igen. Hogy kerül Szilárd Leó ebbe a kötetbe?
Szilárd Leóról véletlenül, ugye megnéztem az iratjegyzékeket, és láttam, hogy Szilárd Leóról is van dosszié. Most a Szilárd Leó öccse az aposom osztálytársa volt, és hát így, hogy úgy mondjam, ilyen családi ismeretség. És akkor kikértem a dossziéját, és nagyon mulatságos volt az egész, mert ugye itt a 3/1-es osztály működött, és 62 előtt más volt a számozás, de mindegy.
Tehát
a hírszerzés. A washingtoni magyar nagykövetségre beépített Ávós akkor még csak főhadnagy volt, aztán később nagyon nagyra vitte, még miniszter is, külügyminiszter helyettes is volt. Nem, az kapta 56 nyarán, tehát ez még a forradalom előtt, elhatározta valaki, hogy a külföldre szakadt híres hazánk fiaiból haza kell csábítani embereket, és hát többek között Szilárd Leó, akiről tudták, hogy az atombomba, atya, stb. Hogy meg kell keresni. Na most akkor pont 56. szeptemberében kapta az utasítást, és csak akkor volt szabad, kiderült számomra, most derült ki, hogy nem volt szabad mozgásuk, nem mehettek a magyar diplomaták külön engedély nélkül, Washington és New Yorkon kívül nem mehettek, de a Szilárd Leót Chicagóba kellett megtalálni, úgyhogy végül is októberben, a forradalom előtt pár nappal egy ürüggyel mentek, hogy egy levelet visznek neki egy magyar fizikustól. Úgyhogy aztán a végén próbálták, akkor abban maradt a kapcsolat, mert ezt a pasast, hát a forradalom után nagyon szigorúak voltak akkor, bármint az amerikaiak.
Nem engedték vissza.
Hazarendelték, de később éppen ez a pasas írta le aztán az egész történetet, mert egy pár évvel később újra megpróbálták.
Beszervezni? Hazahívni? Mit akartak?
Hazahívni. Nem, azt tudták, hogy beszervezni nem lehet, de politikai propagandának jó, mert akkor már a Szilárd Leó rögtön az atombomba felrobbantása után ő egyik vezetője volt és annak a mozgalomnak, hogy az atomot ne használják hadicélokra. És ez közismert.
Tehát ez egy nagyon komoly elhatározás volt a realitásoktól teljesen függetlenül, és egy egész akció épült arra, hogy őt hazahozzák.
Igen. Na most aztán kisütötték, hogy a Tudományos Akadémia hívja őt meg, de ő azt mondta, hogy ő addig nem jön Magyarországra, amíg valaki is börtönben van az 56-osok. És hiába mondták, hogy nincs. Ő tudta, hogy az én férjem börtönben van, mert az apósommal ugye kapcsolatban voltak. És akkor jöjjön. És akkor a Leó ajánlott maga helyett egy fiatal fizikust, atomfizikus, úgyhogy Brown, Harris Brown, aki el is fogadta a meghívást. Na, így jött a címe is, hogy Libamai operatív célra, tudnék.
Ez a címe ez a tanulmánynak,
Brown,
amit ért el, igen.
Ez jött, ezt egy hétig tejbevajban füröztötték, és a Szilárd Leó megkérte őt valamire, hogy vigyed neki Libamájat. Ugye, mert a magyar Libamájhoz hasonló nincsen sehol. És ez a Brown elmondta, hogy ez a megbízása neki, és akkor a hírszerző osztály vezető Komornik alezredes, tehát egy nagyon magas rang, kiadta a para, egy kis cédula van a iratok, hogy operatív szélra kérhetik egy libabájat lesüttetni, és szállításra alkalmas csomagolásba tenni. Tehát ez a libabáj operatív, ez biztos, hogy más titkos szolgálat irataiba ilyen cím nem található, úgyhogy ezt találtam olyan mulatságosnak,
hogy ezt megírtad.
Igen.
Folytatjuk mindjárt Litván György Gál Évával.